Ma is sajtótájékoztató mindenkit meglepett, azt gondolom. Gyors egymás utánban következnek az események. Hát, hogyha megnézzük, hogy mikor volt a legutóbbi jelentősebb kormány átalakítás, akkor egészen 2012-ig kell visszamenni. De lépjünk még egyet vissza. 2010-ben ugye fölállt a második Orbán kormány. Elkezdődött az a kormányzás, az a kormányzati struktúra, amelyet csúcsminisztériumok struktúrájának nevezhetünk. És tulajdonképpen az elmúlt 8 évben ez a struktúra ment végig, és ebben 2012-ben voltak jelentősebb személyi változások. És ha megnézzük, akkor tulajdonképpen 2012 óta, tehát 6 éve lényegében ugyanaz a gárda ugyanabban a struktúrában kormányzott. Na most azért, hogyha jobban végig gondoljuk, akkor 6 év, ott egy óriási fáradási idő van. Teljesen logikus, hogy ilyenkor egy jelentősebb megújítást, sőt, én azt gondolom, már korábban is egy jelentős megújítást kellett volna végrehajtani. Ugye ez nem következett be se 14-ben, sem a ciklus felénél, aminek azt gondolom, hogy az volt az oka, hogy a ciklus elején egy törés következett be a hatalmi struktúrában, ez a nevezhetjük úgy, hogy Simicska-Orbán törés, amely törés azt gondolom, hogy zárójelbe tett mindenféle kormány átalakítási kísérletet, a hatalmi térben következett törést kellett orvosolni, aztán pedig 15-16-ban Magyarország egy óriási krízissel nézett szembe. Ez volt a migrációs krízisnek az első fázisa, amikor 1,5 millió ember gyalogolt át Európán rövid egy év alatt. Nyilván egy ilyen időszakban, egy ilyen krízissel sújtott időszakban se nagyon lehet kormányt átalakítani, és utána gyakorlatilag az Orbán kormány már szinte rá is fordult a kampányra, hogy a kampány közben se váltunk lovat. Na most 18 áprilisát írjuk, gyakorlatilag itt van az a dramaturgiai fordulópont, ahol ezt a régóta szükséges és tolódó kormány struktúraváltást és személyváltást meg tudja csinálni a miniszterelnök.
Látszik-e, hogy a változatlan kormány szerkezetben melyek azok a pontok, amelyek az idővel kevésbé látszanak beválni? A csúcs minisztériumi struktúra nem vált be annyira, vagy mi?
Valószínűleg bevált, mert 8 évet a Fidesz sikeresen végigkormányzott. Hogy a következő ciklusban szükség van erre a struktúrára, az egy másik kérdés. Ugye a csúcsminisztériumi struktúrának alapvetően az volt a célja, és azért került bevezetésre, hogy tehermentesítse a legfelsőbb döntéshozatali szintet. Miért volt erre szükség? Azért, mert a nagy rendszerátalakító döntések, amelyek az elmúlt 8 évben megszülettek, tehát a nagy rendszerátalakító döntések meghozatalát tehermentesíteni kellett azzal, hogy a napi apró csip-csup kormányzati ügyek ne szivárogjanak föl a legmagasabb döntéshozatali szintre. Most én úgy látom, hogy az ország be van üzemelve, a gazdaság pörög, tehát a dolgok rendben mennek. Elképzelhető, hogy erre a fajta minisztériumi struktúrára nincs szükség. Az is látható, hogy vannak olyan minisztériumok, amelyek állandó konfliktus zónák. Ilyen például az EMMI. Hiszen ha megnézzük a kormányzati struktúrát, akkor ez az a minisztérium, ahol lényegében a felhasználható kormányzati erőforrásoknak a jelentős része elkölthető.
Oktatás, egészségügy, szociális tágazat.
Így van. Na most mindig, ahol elosztási kérdések vannak, ott vannak a nagy konfliktusok. Tehát az elmúlt 8 évben tulajdonképpen majdhogy nem az összes jelentősebb konfliktus krízis, és itt most nem a miniszterek és államtitkároknak a tevékenységéről vagy munkájáról akarok véleményt mondani, hanem természetszerűleg ennél a minisztériumnál jelentkezett. Most ez egy kérdés, hogy van-e értelme például ezt a koncentrációt fönntartani, a konfliktusoknak ezt a koncentrációt, vagy érdemes esetleg ezeket szétszervezni.